Jó, ugye emlékeznek még rá, ilyenkor hétfő délelőttönként dinamikával szoktunk foglalkozni, és a fél évnek az első felében ezen belül is kinematikával foglalkoztunk. Ugye, ha minden igaz, akkor ma már belekezdünk a kinetikába is, tehát a másik felébe a fél évnek. És ugye a héten lesz a zárt helyi is ebből a kinematika részből. Jó, ugye különböző terem meg egyéb problémák miatt ugye ez egy ilyen kis zárt helyi lesz, ilyen 45 perces, úgyhogy elvileg ugye minden számolással kell csinálni, hogy többen jöttek kérdezgetni tőlem is szünetben, én remélem a gyakorlatvezetők azok azért erről adtak elegendő információt, tehát úgymond lehet választani, hogy valaki hogyan oldja meg a feladatot, lesz általában ugye ki kell számolni, de az eredményeket az be kell rajzolni az ábrába, tehát nem a szerkesztése van a hangsúly, de az, hogy az eredményt el kell tudni képzelni, hogy az hol van, és be kell tudni rajzolni, arra azért szükség lesz, mert szeretnénk látni, hogy ugye az is már a pontozásnál számít, ha valakinek kijön valami eredmény, már nincs ideje újra számolni, de látja, hogy ez az ábrában nem lehet, mert mit tudom, így megy a pálya, és rá merülegesre jött ki a sebesség, akkor azért azt szeretnénk látni, az illetőleg azt észrevette, hogy ez kellett volna újra számolni, vagy ellenőrizni, mert nem jó helyen van, nem jól áll az a sebesség, nem érintő irányú, vagy a normális gyorsulás nem merüleges a pályára, és így tovább. Tehát ezeket azért szeretnénk, ha látnák. És ebből a bizonyos relatív mozgásos részből is lesz valamilyen kis kérdés, ami az egésznek a megértésére utal, jó? Tehát nem azon lesz a hangsúly, és nem abból kell sokat számolni, de egy-egy ilyen mennyiséget el kell tudni képzelni. Ugye most már a házi feladatban is hát ezt gyakorolhatták, és ez a relatív mozgás kinematikája. Amivel az elmúlt órán ugye foglalkoztunk, és aminek a legnehezebb része, csöndet kérek kollégák, csöndet kérek. Ugye ide az jön, aki dolgozni akar, másnak nem kell, aki ide jön, az meg szeretne most együtt dolgozni, és egy kicsit ezt az időt arra szánni, hogy együtt gondolkodjunk, jó? Tehát ugye ilyen kis képleteket vezettünk le, hogy az ápontnak a sebessége, az megegyezik ugye a relatív sebességgel, plusz a szállító sebességgel. Tehát ezt hívtuk mindegy abszolútnak, ezt hívtuk relatívnak, és ez volt a szállító. És hát így az indexek is egy kicsit utaltak erre. Ugye megbeszéltük, hogy maga ez a VA szállító, ez ugye úgy számolható ki, mint az a merev testhez rögzített koordinátrendszer, mozgó koordinátrendszernek a megfelelő pontjának a sebessége, és azt pedig így kellett kiszámítani, ugye? Ez itt egy ró betű akar lenni. Róá, tehát ez a kis redukciós képletünk van, csak át vannak írva a megfelelő számokkal. Ugye azt is elmondtam, hogy talán ez az angol szász jelölés is segít abban, hogy az ember ezt egy kicsit megértse. Ugye úgy is lehet elképzelni, hogy a VA2-es a nulláshoz képest, tehát a kettes testhez tartozó átpontnak a nulláshoz képest sebességét, azt ki lehet úgy számolni, mint a kettes testnek az egyes rendszerbeli sebessége, és plusz még az egyes testnek ott lévő sebessége a nulláshoz képest. Tehát ezzel a jelöléssel is lehet találkozni, és hogyha valaki majd megy cserehallgatónak angol száz területre, akkor ott ezt használják. Hát minden egyetem, itt más, kínos, nagyon sok a betű, meg a jelölés, nem tudom, melyiket könnyebb elképzelni, azt, hogyha odaírja. Angoloknál is van olyan jelölés is, ahol az S-nél írják, hogy C-A-R-R, hogy carrying, tehát, hogy szállító, hogy próbáljanak rá utalni, hogy milyennek a fizikai tartalma, és akkor az ember talán könnyebben meg tudja egyezni, és nem zavarodik bele. Annak az a baja, ugye, hogy amikor ezt a carrying-et írják, aztán jön mindjárt gyorsulásnál a Coriolis, az meg nagy C, kis O, kis R, és akkor egy indexbe az a COR, meg a CARR, az már keverhető, úgyhogy a carrying meg a Coriolis se, angol diáknak se könnyebb, tehát azoknak sem megy ez olyan jó. Na, utána jön a gyorsulásoknál, ugye, és akkor ezzel fejeztük be a múltkor, hogy volt egy ilyen relatív gyorsulás, volt egy ilyen szállító gyorsulás, és volt ez a bizonyos Coriolis, a COR, jó? Tehát itt is, hogyha ezeket a jeleket akarom használni, akkor ez lenne az abszolút, ez lenne a relatív, ez a szállító, és akkor itt megjelenik egy olyan új, aminek nagyon nem tudunk szemletes tartalmat tulajdonítani, ugye ez a ez a Coriolis. Coriolis. Jó, Coriolis. Azt hiszem, hogy a következő képen van egy ilyen kis videó, amikor egy ilyen ingával együtt forgunk, olyan, mintha ugye ringlisprán ülnénk, és a mellettünk levét így kiengedjük, és akkor azt látjuk, hogy ahogy az inga lengi, nagyon furcsa ilyen mozgást végez jobbra-balra, hogy benne ülünk. Tehát úgy kell ezt az egész kísérletet elképzelni, hogy így lóg le egy akasztófáról előttünk egy ilyen tömeg, elkezdünk forogni együtt, tehát a kamerát rárakták a forgózónak a közepére, és kiengedjük ezt a tömeget lengen. És azt mondom, hogy kifelé leng, de úgy látjuk, mintha ilyen jobbra-balra kóválogna össze-vissza, és hát majd dinamikával fogunk beszélni a Coriolis erőről, meg erről, hogy hogy lehet ezt elképzelni, nagyon nehéz. Tehát aki mondjuk sokat gondolkodik rajta, meg beleéli magát, az el tudja képzelni, egyébként meg az ember kapaszkodjon a képletekbe, hogy hogyan kell kiszámítani. Ugye a kiszámító képletek azok részben hasonlítanak, tehát az AA szállító az nyilván ugyanaz lesz, mint a redukciós képlet volt a gyorsulásokra, tehát az epsilon 1-0 kereszt rho A, plusz omega 1-0 kereszt, omega 1-0 kereszt, rho A. Ugye ez mindenkinek ismerős már ez a redukciós képlet, hogy kell átszámolni annak a mozgókoordinátának az omegájából az A pontra a gyorsulást. És aztán itt van ez a másik tag, ami ilyen kicsit kellemetlen, ez a kétszer omega 1-0 kereszt, a relatív sebesség, ez a beta A. Tehát így kell kiszámolni ezeket a tagokat hozzá, és az angol szász jelölés az meg így lenne, hogy az AA2-es a nullához képest, az AA2-es az egyeshez képest, meg az AA1-es a nullához képest, és akkor az angol szászok se tudnak mással, mint odaírják, hogy AA Coriolis, tehát hogy ott vagy még lehet, hogy oda teszik, hogy a 2-es, meg van egy Coriolis gyorsulás is, de az annak nem lehet ilyen egyszerű tartalmat tulajdonítani, hogy valami valamihez képest. Jó? Na most ebből a képlet sorból, ugye hát ami a Béda Bezák könyvben, meg amit klasszikusan mi itt használtunk, és a klasszikus német jelölésekhez áll közel, azok ezek a képletek, de hogyha példatárakat néznek, akkor a másik jelöléssel is lehet találkozni. A múltkor egyet nem írtam fel, ami pedig a viszonylag egyszerűbb része a dolognak, de ugye már kiszaladtam itt az előadás végén az időből, az pedig az volt, hogy és mi van a kettestes szögsebességével az egyeshez képest, meg az egyeshez, és mi van a szöggyorsulásokkal. Ez a dolog viszonylag egyszerű, mert a szögsebességekről megtanultuk, hogy azok olyanok, mint az erők, egyszerűen össze lehet adni a szögsebességvektorokat. Tehát valami forog valamihez képest ilyen szögsebességgel, az meg aforog, olyan szögsebesség, egyszerűen az eredő szögsebesség a két szögsebességnek az összege lesz. Ezt már eddig is használtuk tulajdonképpen, és amikor a kardáncsuklós számítást csináltuk ott a keresztnél, már akkor is idézőjelbe úgy is lehetett volna nézni a dologra, mint hogyha relatív kinematikát csinálnánk. Tehát a szögsebességek azok egyszerűen összegződnek. Vektorosan összegződnek, tehát mint az erők. Mint statikában az erők. Jó, és akkor erre egyszerűen azt lehet írni, hogy a kettestes szögsebessége a nulláshoz képest, az egyenlő a kettestest az egyeshez képest, plusz az egyesnek a nulláshoz képest, és akkor mondhatnánk egyszerűen úgy, hogy ugye ez lenne az abszolút szögsebesség, mert a nulláshoz képest a kettes milyen szögsebessége forog, ez lenne a relatív szögsebesség, hogy a kettes az egyeshez képest hogy forog, és ez lenne a szállító szögsebesség, hogy az egyes a nulláshoz képest hogyan forog. Tehát ez a része a történetnek nagyon egyszerű. A bonyodalom az inkább a szöggyorsulásoknál van, ott se olyan sok, de sajnos ott is van egy ilyen Coriolis szöggyorsulás szerűség, ami megjelenik, csak azt nem nevezték el Coriolisról, mert Coriolis maga erre nem jött rá. Még ugye a szöggyorsulásoknak a számítása, az pedig hát deriválással megy. Jó, tehát akkor az egyszerűen úgy fog kinézni, hogy lesz egy omega 2-0-nak a pontja, és akkor azt ki kell számolni úgy, mint az omega 2-1-nek a deriváltja, plusz az omega 1-0-nak a deriváltja. És akkor ugye itt jön a bonyolalom, hogy az omega 2-1-nek a deriváltja, az ugye van egy, ugye ezt a múltkor megtanultuk a relatív sebességnél, van egy, amikor csak a koordinátákat deriválom, és van egy, amikor a koordinátorendszernek a forgásából, tehát az egységvektorok forgásából származó derivált, ami pedig az omega 1 0 kereszt az omega 2 1. Tehát egy ilyen furcsa, ez is már szerintem hozzászoktam, hogy már amikor számolták a biciklikereket, hogy a biciklikeréknek a megpörgetett biciklierén, amikor a kormányrút körül is forgatjuk, akkor mennyi a szöggyorsulása, akkor már számoltak ilyet, hogy egy szögsebességvektor forgott, és egy szöggyorsulás az két szögsebességnek a keresztszorzatából jött ki. Ugye ennek a mértékegysége is 1 per szekundum négyzet. Ez néha megszokta zavarni a hallgatókat, hogy a szögsebességet úgy tartják nyilván, hogy az radián per szekundum, és a szöggyorsulás meg úgy, hogy radián per szekundum négyzet. De ez egy ilyen kis mankó, hogy ezt a radiánt kimondjuk, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ott szög van, de valójában hivatalosan a radián az egy, annak az nem egy mértékegység. Tehát amikor egy radián per szekundumot egy másik radián per szekundummal összeszorunk, akkor 1 per szekundum szor 1 per szekundum, az eredmény 1 per szekundum négyzet lesz, jó? Tehát olyan nincs, hogy radián négyzet. Jó, a radián négyzet is radián, mert egynek a négyzete is egy, jó? Tehát ez ne zavarjon meg senkit, hogy itt egy ilyen dolog jön ki, és akkor természetesen ebből az egész képletből az fog származni, hogy az epsilon 2 0 az egyenlő az epsilon 2 1, ez az omega 2 1 karika, ugye ez lesz a relatív szöggyorsulás. Ebből jön a szállító szöggyorsulás, az epsilon 1 0, és lesz egy ilyen furcsa tag a végén, ez az omega 1 0 kereszt omega 2 1, amit hát nem tudom minek nevezzünk. Nem akarom mondani, hogy Coriolis szöggyorsulás, mert nem ez a neve, de olyan jellegű tag, jó? Tehát itt ez lesz a bekeretezendő képlet. Ja, az előbb nem kereteztem be, ugye az omega 2 nullását, ugye az is fontos, hogy a szögsebességek hogyan adódnak össze. És akkor az elnevezéseknél, ugye ez az epsilon 2 null, ez lenne az abszolút szöggyorsulás, úgymond ez az epsilon 2 egy lenne a relatív, ez lenne a szállító, és hát ez pedig nem, nincs neve, jó, de egy ilyen furcsa tag ez az omega 1 0 kereszt omega 2 1. A mértékegysége ugyanúgy 1 per szekundum négyzet, jó. Azért is nem árt, hogy most előfordult, hogy egy kicsit erről is beszéljünk. Egyébként fontos, a mérnökön nagyon sokat kavarog ez a dolog, ugye a szabványokban is felbukkan ez a radián dolog, hivatalosan 1 per szekundum, a radiánt nem lenne szabad kiírni, jó. Ennek ellenére mi se bánjuk, hogyha esetleg kiírják, mert az embert emlékezteti arra, hogy ez egy szög, és hogy onnan származunk, és úgy képzeljük el. Na, házi falatban csinálták ezt a bizonyos egyenesbe vezető mechanizmusnak azt a kis billegős csúszkáját, aminél a gyorsulások számítása nagyon nehéz, mert ott egy Coriolis gyorsulást kell kiszámítani, és remélem, hogy ezen a házi feladat kapcsán mindenki egyszer ágyja törte magát. Nem csak úgy, hogy lemásolta valakire, hanem tényleg meg is értette. Nem is vetítettem ki az idén, vagy maguknak nem vetítettem még, ugye, a Caltech-nek a honor kódját, tehát az etikai kódexét, amit a hallgatókkal mind aláíratnak, amikor belépnek. Ugye, most nem keresem meg, de nagyon szép a Caltech-nek a honlapján. Az egyik oldalon éppen az szerepel, hogy Kármán Tódor és a Rocketman és a nem tudom mi, és arról írnak nagyon sokat. Talán még az is meg van említve ott, hogy magyar volt. És a másik oldalon pedig ugyanabba a hasába, a jobb oldalt pedig az honor kód van, amiről írják, hogy hát ez is egy különlegesség Pasadénában, mert ugye, hogy itten úgy iratják a zárt helyeket, hogy nem is megy be tanár oda felügyelni, mert ezt a tanároknak ne pocsékoljuk ilyenre a drága idejét, ugye azoknak hanem addig is dolgoznak és csinálják valamit, majd a hallgatók vigyáznak egymásra, és nem lesz ezzel semmi gond. Ott van leírva az is, hogy többek között a házi feladatnál, ugye mit tekintenek ugye etikus viselkedésnek, tehát bátorítják azt, hogy házi feladatokat lehet együtt csinálni. Nem arról van szó, hogy az embernek otthon le kell ülni, bezárkózni, és csak egyedül csinálhatja, bár lehet ezt is csinálni. De természetesen az jó, hogyha összedolgoznak, segítik egymást. Aki jobban tudja, annak jó, mert ha magyarázza, akkor ezzel nagyon sokat tanul, és még jobban megérti, mert az ember akkor érti meg igazán, amikor magyarázni kell. Aki meg hát tanul a másról, annak meg azért jobb. De amikor írja a házi feladatot, az úgy nagyon szépen angolul fogalmazna, it should reflect your understanding of the subject. Tehát ez azt kell, hogy mutassa, hogy te hogy érted, vagy hát ön hogy érti, ugye az angolok azok meg magázódnak, a jó az magázódás. Tehát hogy hogyan értik az egészet. Tehát megírni azt viszont egyedül kell. Tehát annak semmi értelme nincs, hogyha az ember úgy segít valaki másnak, hogy odaadja a készítést, csak a másik lemásolja, bejelentesti a saját számait, és akkor esetleg egy-két a meg azt átír a mondatba, hogy mégse legyen teljesen ugyanúgy. Tehát tényleg azt kell visszaadni, ez a normális, ugye, és akkor tanult az ember vele a legtöbbet, és hát a tanár is így tudja legjobban megítélni azt, hogy most mennyire sikerült megérteni a dolgokat. Na, relatív mozgás. Itt van egy bütykös mechanizmus, ugye ez a Borsod kemnek a tetején készült, a poliuretán. Ezenek már mindjárt mutatom, hogy mit kell nézni, csak az meg kéne találnom a lézerpálcámat, az meg most nem is tudom, hogy hova lett a táskám. Ez meg el lett dugva. Ugye itt a gyárnak a tetején engedik be ezt a port, amiből aztán csinálják a habot. És jó, totál eltűnt a helyzet. Szóval erre kell figyelni itt. Ugye a relatív mozgásnál még egyszer mondom, tehát ezt a kis billegőset házifalatban megcsinálták. Most a bütykös mechanizmusról szeretném még mesélni, mert megint egy külön témakör. Tehát voltak ugye a csuklós mechanizmusok, tehát a négy csuklós, forgattyús, meg stb. Mi volt a másik, amiről múltkor beszéltünk? És a bütykös, a bolygóművek, a második, így van, bolygóművek, amiket szintén vissza lehet vezetni csuklós mechanizmusokra. Jó, ahogy ezt a múltkor láttuk a fal mellett lecsúszó létre példáján a legegyszerűbb esetben, tehát a bolygóművek is tulajdonképpen ugyanolyanok, és a harmadik csoport pedig a bütykös mechanizmusok. Jó? A bütykös mechanizmusok megint nem, néha nagyon kellenek, tehát nagyon egyszerű megoldásokat ad, de sok probléma is van velük, mert főleg a kopás megint, meg a kenés, meg nem tudom mi. Itt ugye itt van egy ilyen rugó, itt valami szelepet nyitogat, mert ilyen adagokba kell, hogy bejön ez a por itt lefelé, aztán a gyártósorra, és az épület tetejére van elhelyezve, nem tudom, másik üzemcsarnokból jön át ide ez a liszszerű dolog, és akkor ezt időnként ki kell nyitni, hogy ilyen váltakozó ütembe essen be. És ehhez van itten egy bütyök, és alatta egy bütyök, és rajta egy mennyis, ami emelgeti ezt a kaput. Ugye meg tudunk visszamenni, és akkor megnézni újra, hogy hol van. Tehát itt látszik körbe, hogy forog, megemeli, és akkor kinyitja. Jó? Most ez ott fönn is van egy ugyanilyen, tehát kettő is van belőle, mert mit tudom, hogy ilyen két lépcsőbe engedi be az egészet. Talán jobban látszik, tehát itt látszik, hogy körbe jár ez az a nagy bütyök, jó, na, és akkor megemeli szépen, kinyitja és bezárja. Ez a rugó itt nagyon fontos, az, ami oda van téve, és ennek a bütykös mechanizmusnak ez egyfajta ilyen kritikus pontja. Na most ez persze egy nagyon primitív szerkezet, lehet mondani azt, hogy hát ez középiskolás kis fizikai tudás, meg aki jó geometriai érzéke van, szépen összerak egy ilyen mechanizmust, hát ez nem egy nagy lövés. De természetesen vannak ennek sokkal bonyolultabb változata, és egyik legfontosabb, ugye, ami a robbanó motorunkon van, így van, már mondja valaki, hogy itt a vezérmű tengely, meg a vezérműlánc látszik. Ugye, jó, hát megpróbálom az egérrel. Hova a fenébe tettem el a lézert? Ja, itt a lézer, jó van, megvan. Na, tehát itt van ugye a henger, a hengerben ugye a dugattyú, itt van a hengerfej, itt van a szelep, itt van ez a bizonyos rugó, aminek megint nagyon-nagyon fontos szerepe lesz mindjárt. Itt van egy ilyen kis himbás mechanizmus, ez persze ez sem triviális, hogy ez itt hogy van, és itt van ez a bizonyos kemsáft, tehát a bütykös tengely, itt van rajta az a kis bütyök. Jó? És akkor ez forog szépen körbe, és ezt itt emelgeti, és amikor ezt megemeli, akkor nyitja a szelepet. Ugye itt hányas áttétel van a főtengelyről a vezérmű tengelyre? Hát hányszor kell nyitni a szelepnek, ugye? Ugye ha ez egy négyütemű motor, persze most tegyük hozzá, hogyha négyütemű motor, akkor ugye két fordulatonként kell majd neki egyszer nyitnia, úgyhogy azért ilyen egy a kettes áttétel van ide téve. Tehát ez kétszer olyan lassan forog, mint ahogy a főtengely forog, hogy a szelepeket ugye minden máshogy nyitja. Itt van ugye a gyertya is, oda szépen be van rajzolva. Hát egy ilyen sematikus ábra az egészről, de ugye itt az ember ezt egész himbát is kiszedi, akkor el lehet ezt még jobban egyszerűsíteni. Ugye itt így néz ki itt középen, most itt van fölül ez a bütykös tengely, és ez nyomkodja lefelé ezt a szelepet. Ugye az egész himbás mechanizmus most ki van hagyva, egyszerűsíti a dolgokat, és itt belül van egy nagyon fontos rugó. Jó? Ez a szelep rugó, ez egy borzasztóan fontos és kritikus része, hogy van megtervezve, mert ugyanis, majd mindjárt beszélünk róla, ha túl erős, akkor túlságosan kopik, ha túl gyenge, akkor pedig elröpül róla a dolog. Itt lehet látni ilyen animával, itt van kis bütyök, ahogy emelget itt a himbán keresztül a, ugye a szelepet. Itt pedig hol van? Itt meg ott van fönt, jó? Tehát a jobb oldali az egy olyan estet mutat, mint ami ez a középső kinagyított ábra. Itt egy kicsit bonyolultabb ezzel a rudda, viszont alul nem kell hozzá a vezérműláncot, hogyha alulra teszik az egészet, és akkor lehet fogaskerekekkel megoldani. És hát a vezérműlánc is egy kritikus része a dolognak, ugye azt szokták is cserélni, inkább kicserélik, mint hogy egyszer útközben elszakadjon, vagy valami baja történjen. Na és hát ma ezeknek a tervezése az annyira kifinomult, hogy ezeket a profilokat, tehát hogyha már ennyit változtatnak a profilon, az már a teljesítményen borzasztó sokat számít, tehát ezt ugye majd kalorgépből fogják tanulni, hogy hogyan kell ugye a hőtanfolyamokat kiszámítani, mi az optimális időpontja nyitásnak, zárásnak. Ugye ebben van áramlástan és hőtan is, tehát csupa olyan, amit még majd mindezután fognak tanulni, mert ugye hogy az pontosan hogy megy be, hogy robban föl, hogy játszódik le az égés, és az mikor lesz optimális, az borzasztó fontos, és a szívás, kiengedés, a szelep milyen ütemben nyisson, mennyire zárjon, milyen gyorsan, ez borzasztóan fontos. Ezeken a forronómiai görbéken aztán, ami a profilban csak nagyon pici eltérés, aztán az gyorsulásokban már nagyon nagy eltéréseket okozhat, mert az első-második deriváltak, azok már sokkal nagyobbak lehetnek. Na jó, lehetne ezekről sokat mesélni, de... Ja... Várjunk, itt lehet, hogy van egy mozi, csak ez lehet, hogy nem fog elindulni. A legvégén valahol, talán így. Ez a forma egyeseknek, ugye ez egy nagy problémája, hogy próbálják a fordulatszámot növelni, amennyire csak lehet. És igen, itt van, jó van. És ennek az egyik legkritikusabb része, ez a bizonyos szelepnyitás és szelepzárás, hogy ezek körülbelül kétszer olyan fordulatszámon járnak, mint a normál kocsik, tehát a normál kocsik a 6-7-8 ezer, esetleg 9 ezer fordulat per percig mennek el. Ezek meg ugye lehet néha nézni forma egyen, kiszokták tenni néha a fordulatszámmérőt a Balassarovaskó ilyen 18, már nem tudom, hogy 20 ezerig fölmennek-e, de nagyon nagy fordulatszámokig elmennek. És ez a bizonyos szeleprugó a kritikus része. Most ezek a motorok persze nem élnek sokáig, pár órát tartanak csak, ugye míg amiket mi vásárolunk, azokat szeretjük, hogyha több évig tudnak működni. Tehát mi nem megyünk el nagy fordulatszámot, de ebben a nagy fordulatszám tartalom, ez egy állandó dolog, hogy hogy lehet ezt megoldani, és ezt ilyen pneumatikus rugókkal lehet megoldani, tehát tulajdonképpen légrugókkal és azoknak a szabályozott légrugókkal lehet csinálni. Hát itt van egy ilyen kis ismertető, egy ilyen Forma 1-es motorról, most nem tudom melyik csapaté ez, amelyikben mutatja, hogy ez hogyan jár, és majd itt lehet látni mindjárt azt a részt, amelyik a szelepek. Na, itt van a bütykös tenge, itt vannak a bütykök, ugye végig szépen, ott nyomkodják ugye a szelepeket, és hát most olyan kritikus pont, hogy a szelepet mi nyomja vissza. És itt van ez a bizonyos légrugós megoldás, amivel a szelep visszanyomás meg tudják úgy oldani, hogy ez még a tizenvalahány ezer fordulat per perceknél is működjön, és ne verje szét a motort. Mert hát ugye, ha nem jókor nyit, akkor meg a dugattyú bele fog ütni a szelepbe, és abban a pillanatban, hogy hozzáért adtuk, ezzel ott már valami nem tökéletes lesz, és a motornak vissza fog esni a teljesítménye. Jó, úgyhogy gyönyörű gépek ezek, és csak arra akartam utalni, hogy egy ilyen nagyon primitív vagy elemi forgórész is, ugye, mint a Forma 1-es, aztán utána már kész az egész, a többi az már csak dizájn. Na jó, nem igaz, ott is van még légellenállás, meg egyebek, szóval rengeteg olyan dolog van még ezen, amit meg kell gondolni. Na, próbálj meg egy ilyen bütykös tengelyt ilyen példaszerűen, egy nagyon egyszerű esetben elképzelni és végigszámolni, jó? Látni fogják, hogy itt is ugyanaz van, mint az előzőeknél, hogy lehet ekvivalens mechanizmus találni. Tehát ugyanúgy a bolygóműveket is át tudtuk alakítani valamilyen mechanizmussá, ilyen csúszkás forgós mechanizmussá, ugyanúgy ezeket is át lehet alakítani. Na most úgy próbálják ezt megrajzolni, hogy fölül maradjon egy kis hely, mert majd a szelepet utólag fogjuk fölé rajzolni, csak az, hogy valami kis képszerű dolog legyen. És itt kezdjük az egész ábra szerkesztését egy magának a tengelynek megfelelő körnek a megrajzolásával, jó? Ugye először rajzoljuk a kört, és utána rajzoljuk meg, hogy hol van a közepe, mert egyébként nem szokott sikerülni. Erre fogjuk rászerkeszteni az egészet. Jó, hogy nagyjából közeli vagy reális számotokkal szeretném, ugye ebbe az irányba fog forogni, ugye azt mondtam, hogy a sebességeket mindig kékkel jelöljük, úgyhogy akkor tartsuk magunkat hozzá. Jó, tehát itt van az omega 1 szögsebesség, ez most legyen állandó, amivel ez itten forog körbe, sőt meg is adom ide, jó? Amivel ez a tengely fog forogni, ez az omega 1, ez legyen 955 fordulat per perc, jó? Amit persze hát mi átszámolunk azon a SI-re, és ez mennyi lesz SI-ben, ki tudja fejből, gépelemből, meg géptervezésből, gondolom már ki sokat rajzgasz, mert ilyenkor tudja fejből, hogy van az a 9,55-ös váltószám, amivel át lehet radián per szekundumra számolni ezt egyből, akkor ez mennyi lesz? Ez pont 101 per szekundum, vagy radián per szekundum, jó? Ugye az alapjáratlan motor az mennyivel jár? Az hát 6-7-800 fordulat per perc, attól függ, hogy melyik kocsi, meg dízele, vagy benzines. Ez változó, de ilyen 6 és 800, néha 900 fordulat per percig is fel szoktam menni alapjáratta. Ez most nem alapjáraton jár, hanem ennek a dupláján, ugye? Mert a vezérműtengely forog most ilyen fordulatszámmal, tehát annyit jelent, hogy ez 1800 vagy 1980, nem tudom mennyivel forog, kb. 1900 fordulat per percen jár most a motor, tehát nem alapjáraton van, jó? És azt mondtuk, hogy ez állandó, tehát akkor ez a bizonyos epsilon 1, ez nyilván nulla. No, akkor próbálj meg rászerkeszteni egy bütyköt. Hát, na most, ahogy mutattam az előbb azon az ábrán, ezek a bütykök állati kifinomultak már, nagyon magas rendű görbékkel, mikrométer pontos megmunkálása, tehát eszméletlen pontosan próbálják csinálni. Ráadásul ugye ezeknek a kopását is figyelembe kell venni, hogy ahogy a kocsi öregszik, akkor azért ne romoljon le nagyon a teljesítménye, és továbbra is ez úgy nyisson és úgy zárjon, ahogy kell. Úgyhogy vegyük azt, hogy ennek mondjuk 12 mm a sugara, jó, de mindent most milliméterbe fogok ráírni, és akkor szerkesztünk rá úgy egy bütyköt, hogy itt ennek a negyedénél, ennek a sugárnak a negyedénél, tehát kb. 3 mm-nél húzzunk egy függőlegest, jó? 3 mm-nél húzzunk egy függőlegest, és ide egy 60 fokos szöget. Jó, csak azért, hogy megint a lehető legegyszerűbb legyen a számolásunk, és ne kelljen sokat kínlódni. Ugye, ha ez itt 60 fokos szög, akkor ez a távolság itt meg 6 mm lesz. Jó? Most a 3 és a 6-ból ki lehet számolni, hogy mennyi lesz a függőleges, ez 5,2 mm. Pontosan 5,20, hogyha valaki pontosan csinál. Most minden, hogy a számolás egyszerű legyen, ezért nem fogok csak két értékesére fölírni mindent, jó? Na mostan csináljuk a következőt. Mondjuk azt, hogy idáig, ugye ez szépen ezen a köríven, tehát nagyjából így néz ki a bütykös tengelynek a felszíne, tehát itt körív lesz ezeken a részeken, 12 mm sugára, viszont innentől, ez lesz itt az A pont középen, innentől viszont legyen a felülete olyan, mint hogyha a B pont körüli, tehát 24 mm-es sugárral futna, tehát ide, ahol meghúztuk, itt a B és az A-t kössük össze, és ide egy 24 mm-es sugárral rajzoljunk egy ívet. Jó? Az akkor pont itt lesz viszintes, és ide fogjuk felfektetni majd a szelepemelőnek ezt a részét, jó? Valahogy így lesz itt a szelep fölötte, aminek persze középen lesz ugye a tengely, és valahogy ez itt meg lesz vezetve. Jó, és akkor nem érem el jól, és igyekeztem elég nagy ábrát rajzolni, így is a számok elég picik lettek rajta. Na akkor újra neki fog. Most látom, hogy mennyire nem rajzoltam viszintesre az egészet, úgyhogy ahogy lejjebb eresztettem a táblát, tehát itt lesz valahol a szelep rajta, így. Jó? És itt van a szelepnek a tengelye, és itt van valahogy megvezetve, jó? Hogy csak függőlegesen tudja mozogni, és akkor ez itten egy 24 mm-es sugáron van, akkor ezt ki lehet szépen számolni, hogyha ez itt 3, és ez 12, akkor ez az oldal itt 11,6 lesz, és ezeket tudom fejből, mert ugye óra előtt újra végszámoltam, és az 5,2-ből még akkor erre a részre jut 7,2, azt hiszem úgy igen, 7,2, és akkor ez lesz itten 7, 2015, innentől idáig, jó? Ezt a pontot, ahol ez éppen hozzáér, ezt fogom majd C ponttal jelölni, jó? Ez lesz a C pont ott, ahol éppen felfekszik. És akkor ez itten összesen 24 mm, tehát a 7,2 meg 5,2 az 13,4, meg 11,6 az pont 24, tehát 2×12, jó? Tehát innentől olyan, mintha 24 mm-es sugarú lenne ez a körív. És akkor utána jön a bütyöknek az a része, aminek meg kicsi lesz a sugara, és ugye le kell kerekíteni, az meg valahogy itt lesz, jó? Itt lesz a csúcsa az egész bütyöknek, ide kéne ezt valahogy átforgatni, aztán utána ugyanígy egy ilyen visszasimulóval szépen visszasimítani, egy visszasimuló körével szépen visszasimítani, jó? Vagyis itt ezen a részen pedig 7,2 lesz a sugár, jó? És aztán újra 24 mm, és úgy jön vissza a bütyök. Tehát valahogy így van kicsit rászerkesztve egy bütyök. Ezt pusztán körívekből csináltuk, és már látszik, ez nagyon nem tökéletes egy mai modern bütykösnekhez képest, mert körívekből van csak összerakva, és csak az első deriváltakat illesztettük. A görbületek ugrásszerűen változnak, mert idáig 12 mm volt a sugár, vagyis a görbület 1/12 volt, aztán hirtelen 1/24 lesz a görbület, aztán hirtelen meg 1/7,2 lesz a görbület. Tehát aztán újra 1/24, és aztán újra 1/12. Tehát nagyon gyorsan és ugrásszerűen változnak a görbületek, de az érintők azért simák. Tehát a felületen, hogyha ezt forgácsoljuk és megnézzük, a fényesésen nem lehet látni majd semmit, mert a fényesés az az első deriváltaknál megmutatja, hogyha valami zűr van vele. Na. A kérdés az, hogyha ez ilyen irányba forog, ugye, akkor nyilván ezt éppen most emeli föl, és eddig emelte valahogy, aztán most egyre kevésbé, és aztán majd vissza kell esnie, és hát éppen az lesz a kritikus kérdés, hogy amikor átér erre a kisívű szakaszra, akkor vissza tud-e ez esni, nehogy eldobja ezt a szelepet, mert ha eldobja, és az nincs visszanyomva, és ezért kell ezt nagyon pontosan megszerelni gyorsan, hogy a rugók vissza tudják ezt szorítani, hogy a felületen maradjon végig, jó? És ráadásul ne szorítsák túlságosan, mert meg túl nagy erővel nyomja, akkor ugye, bár az egész ugye ott olajba úszik, meg mindenbe, tehát kenéssel tehát nincsen probléma, de azért mégiscsak koptatja, mert borzasztó sokat kell járnia, tehát nagyon sokat kell működnie. Na most hogy lehet ezt elképzelni úgy, mint egy mechanizmust? Ez nagyon érdekes, ugye, hogyha ezt átrajzolom, akkor ezt a pontot fogom itt D ponttal jelölni, jó? Ez lesz a D pont, és akkor van A, B, C, D. Ezekre is rá tudok építeni egy ugyanolyan három tagból álló mechanizmust. Mondhatnánk, hogy négycsuklós mechanizmus, ha nem lenne benne rengeteg csúszka, és ugye a csúszkákat megbeszéltük, hogy azért azokat nem könnyű úgy elképzelni, mint hogyha ezek lennének. Na, nézzük körülbelül, hogy néz ez ki. Itt van a B pont, A pont, itt lesz valahol az A pont. És ide rajzolunk először, ugye itt fogja az egészet tartani, és ehelyett az egyes test helyett, ami maga ez a vezérmű tengely, a szelep meg maga lesz a hármas, jó, ide meg el fog képzelni közé egy kettes testet, tehát a bütykös tengely olyan furcsa ügyes szerkentje, ami elbújtat még egy köztes tagot valahol a szerkezetben, és ezt fogjuk most megrajzolni. Ugye ezt itt el lehetne úgy képzelni, mint egy egyszerű kis hajtókar, tehát egyszerűen ide rajzolom be, ez lesz itt a B pont. Ide kell majd elképzelnem egy kettes tagot, ami egy függőleges vonal lesz. Jó. Ez itt ehhez képest relatíve csak viszintesen mozoghat, mert az ott meg van vezetve, tehát csak a bütyökhöz tartozó C pont, meg a szelephez tartozó C pont az egymáshoz képest csak ilyen viszintesen tudnak elmozdulni. Ezt úgy fogom elérni, hogy ide beteszek egy ilyen csúszkát. Jó, egy ilyen kis csúszkát, amivel ezt megvezetem. És ugye együtt azt is ki kell fejeznem, hogy mindez most a B pont körül forog egy 24 mm-es sugáron. Tehát ide egy olyan hajtókart fog berajzolni a B ponthoz, amelyik a B pontnál csuklóval van megvezetve, itt szépen hozzá van hegesztve, és akkor ez a bizonyos C pont, amit most ide rajzolok, ez a C pont a B pont körül egy 24 mm-es sugáron tud elmozdulni, ugye ezt mindig összeadom, az 24 mm. Tehát egyrészt kifejezi azt, hogy ez az íven van rajta, másrészt viszont ez a hármas testhez képest viszont csak viszintesen mozoghat, tehát meg van vezetve valahogy ilyen irányban. Jó? Tehát így kell ide körülbelül. És akkor ide lehet rajzolni aztán a fölfelé, akkor itt lesz a D pont. Jó, ez itt megint egész van, és akkor megint lejjebb kereztem a táblát, hogy oda tudjak rajzolni egy újabb ilyen kis csúszkát, vagy vezetéket, hogy ez a pont, vagy itt aztán megint. Meg van vezetve, ugye ezt azért rajzolom kicsit ilyen csálén, mert ez az oldala ugye viszont itt le van már rögzítve, és itt már csak csúszni tud kifelé benne. Jó, tehát valahogy így néz ki az egész. Hát még itt a végét, most mindegy, hogy néz ki, hogy milyen széles, meg meddig tart. Jaj, az egyes hajtókart nem rajzoltam, mert még ami az egészet hajtja, ugye? Az A és a B pont között. Tehát ide kell még egy kar. Hát ezt most már csak így mögé rajzolom az ábrának, ezt kicsit vastagabbra, és ez valahogy így fut itt körbe. Jó? Tehát ez lesz az egyes test. Ide beleképzelünk egy kettes testet, és ez lesz a hármas. Jó? És hogyha ez a kar ez éppen így forog, ezzel az omega 1 egyenlő állandóval, akkor ez a D pont, ez ugyanazt a mozgást fogja leírni, mint amit ez a bütykös mechanizmus csinál. És ha így rajzoljuk ki, és egy ilyen mechanizmus képzelünk mögé, akkor ezzel szépen ugyanúgy végigszámolható a dolog, mint hogy egyébként csináltuk. Csak itt a végén lesz benne egy kis relatív mozgás. Most a relatív mozgásnál, ugye azt a példánknál nagyon szeretjük megkövetni, hogy rajzolják be a görög koordinátarendszert, meg a tehát, hogy melyik testtel mozog együtt az a koordinátrendszer, amiben a relatív mozgást elképzeli. És az álló koordinátrendszer. Álló koordinátrendszer, ez persze lehet nyugodtan itt, tehát az A pont, az lehet azonos az O ponttal, és lehet itt az X meg az Y tengely. Jó. Most a mozgó koordinátrendszert a hármas testhez fogom kötni. Azért is, hogy azt is szokni kell, hogy az indexelés meg nem mindig úgy van, mint hogy a képletgyűjteményben lehet, hogy nekünk egy olyan példánk van, hogy most éppen a hármashoz képest nézzük, hogy a kettes hogyan mozog, vagy tudom mi. Úgyhogy ilyenkor most ez a D pont lesz azonos azzal az omegával, és hát ez lesz akkor a xi tengelyem, és ez lesz az eta tengelyem. Jó? És akkor ez lesz a görög koordináta rendszer, ami így mozog, aminek persze szerencsére tudjuk, szóval egy-két dolgot nagyon egyszerűen meg tudunk állapítani. Az egyik az például, hogy az omega 3-0, tehát ennek a hármas testnek az abszolút szükségessége az mennyi lesz, mert itt meg van vezetve, ez nem tud forogni, ugye? Tehát ez biztosan nulla lesz, sőt ez azonosan nulla lesz, tehát biztos az is, hogy az epsilon 3-0 is nulla, tehát nincsen szöggyorsulása se, jó? És akkor, ha most például megyünk visszafelé, és el akarjuk képzelni, hogy a kettes testnek hogy néz ki az abszolút szöksőség, akkor mondhatnánk azt, hogy most ezt relatív mozgással nézem meg, megnézem, hogy a kettes test a hármashoz képest hogyan forog, és talán megnézem, hogy a hármas a nulláshoz képest hogy forog. Most erről már egyszer megbeszéltük, ugye, hogy ez nulla. A kettes a hármashoz képest tud forogni? Megint ott van a csúszka rajta, tehát a kettes a hármashoz képest nem tud forogni. Tehát ez a relatív szögsebesség is nulla. Vagyis, persze lehet, hogy van, aki ezt nagyon jól el tudja képzelni, hogy ez a rúd mindig önmagával párhuzamosan mozog itt végig, tehát nem a szögsebessége az nulla lesz. És hasonlóan el lehet képzelni azt is, hogy az epsilon 2-0, azt ugye megint össze lehet rakni, most írtam fel a formulákat, a kettes a hármashoz képest, plusz az epsilon a hármas a nulláshoz képest, és akkor lenne még egy, ami az omega 3-0 kereszt omega, ugye ott pedig a relatív szögsebesség volt benne ebbe a képletbe, itt van, az omega 2-1, az itt jelesben az omega 2-3 lenne, jó? Most gyakorolgatjuk ezeket a képleteket, azért írtam ezt ki, de ugye már megállapítottuk, hogy az epsilon 3-0 az nulla, megállapítottuk, hogy a relatív szögsebesség az állandóan nulla, akkor annak a deriváltja is állandóan nulla lesz. És már egyszer megbeszéltük, hogy ez az omega 3-0 is nulla, meg az omega 3-0, szóval minden nulla. Lényeg az, hogy nincs szöggyorsulása se ennek a képzeletbeli kettes tagnak. Jó? Ez egy új tag, ami a mechanizmus nem látszott, csak az egyes meg a hármas volt a bütykösben benne. Jó? Tehát magukat a szögsebességet ilyen módon elég jó végig lehet gondolni. Az egyes tag az persze mozog, és persze ebből könnyű kiszámolni, hogy a VB az ugye a VA plusz az omega 1 kereszt RA. B, ugye ez a kis redukciós képletünk, megint zárt helyre gyakorolgatjuk, hogy ezt már fejből fújjuk. A VA az nyilván nulla lesz, mert ugye az éppen egybe is esik az O-val. Az omega 1, ugye I, J, K, az omega 1 az 0, 0 és 100. Nagyon figyeljenek majd a vektoros számításnál mindig, hogy jobbra forog vagy balra forog a dolog. Jó? Tehát ez mostan a jobbsodrású koordinátarendszerben tényleg éppen jó. Ez meg elkezdte zavarni a ezét. A krétás kezemmel nem tudom kioldani. Jó. 0, 0 és 100. És akkor az RAB kell. Hát az RAB-t a színen lehet olvasni, az 3 mm és mínusz 11,6 mm. Azt viszont méterben kell beírni, tehát 0,003 és mínusz 0,0116. És nulla. Jó, és akkor, hogyha ezt szépen kiszámítjuk, akkor ugye ez éppen százal megszólal, ez 1,16 méter per szekundum lesz. A J-nél ez éppen 0,3 méter per szekundum lesz, és nulla. Jó? Majd kérem az zárt, hogy figyeljenek rá, hogy a mértékegység mindig legyen szépen odaírva a végére. És hát szokni kell ezeknél a feladatoknál, hogy a fordulatszámok nagyok, a méretek kicsik, de a sebességek már egész normális méretűek lesznek. A gyorsulások meg majd látjuk, hogy mondhatni óriásiak lesznek. Tehát olyan nagy sebességek fogok, hogy a gyorsulás, amik pedig majd az erőket fogják befolyásolni, amit majd kinetikából fogunk tanulni. Jó? Na mostan persze át lehet számolni, hogy akkor a kettes testhez tartozó C pontnak mennyi a sebessége. Ugye az nyilván a VB plusz az omega kettes testnek, hogy az abszolút sebessége kereszt, az RB-ből a C-be. Na most természetesen az omega 2 0 az 0, ezt megbeszéltük, vagyis ez ugyannyi lesz, mint a VB. Tehát ennek a pontnak a sebessége egyformán lesz ezzel. Ja igen, ilyenkor rajzolják beszélben. Tehát az EH-ba is majd lesz kérdés, be kell rajzolni, hogy ennek milyen a sebessége. És akkor az ember leolvassa és látja, hogy körülbelül jól csinálta, mert ha ez 1, az körülbelül 0,3, tényleg körülbelül merőleges-e a rúdra, stb. Tehát, hogy tényleg jól kapta meg ezt az eredményt, jó? Na, tehát az eredmény az ugyanez lesz, tehát itt lesz, hogy 1,16, 0,3 és 0. Jó? Na most jön az, hogy másrészt. Ugye megszoktuk, hogy ezeknél a mechanizmusoknál megcsináljuk ezt a bizonyos C-pontot egyik irányból is, másik irányból is. El lehet képzelni, hogy a hármas test felől lesz, hogy fog kinézni. Ugye a hármas test felől pedig relatív mozgás. És akkor ezt úgy építem föl, hogy akkor a V, C, hát a kettes testhez tartozó pontnak ugye az abszolút sebessége, amit ugye itt kiszámoltunk. Ugye ezt ugye úgy írtuk az angol száz jelenség, a kettesnek az másik. Az megegyezik a VD-vel, ez lenne ugye a szállítósebb. Jó, írjuk előbb a relatívot, jó? Tehát akkor úgy fogom írni, hogy jó, hagyjuk így abszolútba. VC2 egyenlő beta C2 plusz a VC2S, tehát a szállító. Most azokat a jelöléseket használom, amit ugye a könyvben is mindig szerepel. A beta C2, ez a relatív sebesség, ennek tudjuk az irányát. Ez biztosan viszintes, mert a kettes a hármashoz képest csak viszintesen mozoghat. Tehát ez biztosan viszintes. A VC2 szállító, arról pedig azt lehet tudni, hogy ugye az megegyezik a V omegával, ami jelenesben a VD, plusz ugye ott lenne még az az omega 3 kereszt, ugye az a rho vektor, ami a D-ből mutat a C-be. De hát az omega 3 nulla az úgyis nulla, tehát ez nem más, mint a VD, amiről pedig biztosan tudom, hogy függőleges kell, hogy legyen. Jó? Tehát ez a VC2, ez részben a relatív sebesség, viszonylag a szállító sebesség meg biztosan függőleges, mert a D pont ugye meg csak fölfelé, lefelé mozom, az meg úgy van megvezetve. Vagyis ennek borzasztó egyszerű a megoldása, ez a bizonyos relatív sebessége a C2 pontnak, most csak skalárisan írom, hogy beta, az 1,16 méter per szekundum, és ugye akkor ez jobbra mutat, és a bizonyos VD, amivel a szelep meg van emelve, az pedig 0,3 méter per szekundum, és ez meg fölfelé mutat. Jó, tehát ezt szépen össze tudtuk így rakni. Na, most jön a kritikus pillanat, ennyi egy kicsit most belerúgunk a szünetbe, de Hadd fejezzem be ezt a példát, jó? Nem is kicsit. A következő pillanatban átkapcsolunk ide. Jó, de az ábrát nem akarom tényleg újra, aztán utána lesz 15 perc szünet. Átkapcsolunk ide, erre a pontra. Olyan, mintha a következő pillanatban már ilyen lenne a mechanizmusunk, mintha a hajtókar átugrana ide, és itt lenne egy ilyen B hullámpont. Jó, és akkor innentől kezdve meg hirtelen a C pont elkezd visszafelé mozogni majd. Tehát eddig, amíg ide csúszott, amíg így forgatott, ment ki fel, akkor jobb felé csúszott, aztán most el fog kezdeni visszafelé menni, mert hiszen amikor a bütyök tetejére ír, akkor pont itt legalul fognak újra érintkezni. Tehát most ebben a pillanatban a legjobb szélsőbb helyzetében van ez a bizonyos érintkezési pontja ennek az egésznek. Na most természetesen ezt is végig lehet számolni, és a B hullámnak természetesen kisebb lesz a sebessége, mert kisebb sugáron van, de valami ilyesminek kell kijönnie, ugye? VB hullám. Ezt megint mindenki könnyen meg tudja csinálni. Ugye a VB hullám, az viszont egyenlő lesz, ugye az omega 1 kereszt R A B hullámmal, és hogyha ezt ugye a 100-zal megszorzom, hát a 0, a mínusz 0,116 helyett mostan mi fog ott szerepelni? 5,2, tehát akkor az 0,52 méter per szekundum lesz. És tehát ha ide a mínusz 0,42 plusz 0,0052-t írok, akkor a 100-zal megszorozva 0,52 és negatív lesz, tehát mínusz 0,52, függőleges irányban megmarad a 0,3 méter per szekundum. Jó? Tehát így fog kinézni, vagyis, hogyha ugyanezt a gondolatot folytatom, akkor a beta C az mínusz 0,52 lesz, tehát bal felé fog mutatni, és a fölfelé emelkedés, a D pont, az megmarad 0,3-nak. Jó? Na most ettől persze az ember azt mondja, jó, akkor itt nagy baj nem történik, a szelepet folytonosan emelem, tehát nem lesz ugrás a szelepbe, viszont az nem furcsa, egy kicsit, hogy a C pont jött kifelé elég nagy sebessége, mit tudom, 1,16-tal, és most egyszerre csak vissza kell fordulnia, és mennie kell visszafelé 0,52 méter per szekundum. Az olyan, mintha ilyen végtelen gyorsan kéne sebességet váltani, olyan, mintha végtelen nagy lenne a gyorsulása. Hát elvileg ez szét kéne, hogy törje ezt a mechanizmust, és szét is töri, tehát hogyha ezt a mechanizmust így valóban meg lehetne csinálni, akkor itt ezen a kettes tagon végtelen nagy gyorsulás lenne, és ez szétmenne. De a bütykös mechanizmus olyan ügyes, hogy ezt elrejti, és itt nulla tömeggel szerepel. Tehát hiába van végtelen nagy gyorsulás, mégsem fog a bütykös mechanizmus kikerülni ezt a problémát. Tehát annak ellenére, hogy végtelen nagy a gyorsulás, M2 egyenlő nulla miatt ez nem okoz gondot. Na, ezt a részét megúsztuk a történetnek, de engedjék meg most, hogy berajzoljam még a gyorsulásokat, jó? Megint azt kell mondjam, hogy szemletesen nagyon egyszerű, ugye mivel omega 1 egyenlő állandó, a B pontnak milyen a gyorsulása? B pontnak milyen a gyorsulása? Ugye a pálya az ilyen ívelt, ugye ez lesz a pálya, mert egy körívben fog mozogni, és akkor ahhoz képest milyen gyorsulása van itt csak? Csak normális, így van. És az ebbe az irányba fog mutatni befelé. Jó? Tehát ez lesz az A, B, normális. Jó? Már előre berajzolom, hogy a B hullámnál meg majd ilyen lesz. Kisebb lesz, és ez lesz az A, B hullám. Nem is kéne oda tenni az N-indexet, mert hát a teljes gyorsulás csak a normális gyorsulás, úgyhogy ide is írom elé, jó? Hogyha otthon valaki utólag nézegeti, akkor nehogy ebből problémája legyen. A teljes gyorsulás csak a normális gyorsulás, mert nincs szöggyorsulás, nincs tangenszer gyorsulás, álló tenger körül forgó testeknél ez nagyon egyszerű. Na akkor most nézzük meg, hogy fog kinézni ugye az A, B, ugye annak a képlete megint gyakorlás az EH-ra, így néz neki, hogy epsilon 1 kereszt R A-ból a B-be, sík mozgásnál lehet így írni, hogy mínusz omega 1 négyzetszer R AB. Mennyi az AA? Hát nulla, ugye? mert az A pont az ott rögzítve van. Mennyi az epsilon 1? Ugye megállapítottuk, hogy ennek is nulla a szöggyorsulása. Omega 1 az van, tehát ez úgy fog kinézni, hogy mínusz 100 a négyzetenszer, és az RAB-t azt már egyszer megbeszéltük, az volt a 0,3, aztán, bocsánat, 0,003, mert 3 mm volt, függőlegesen pedig mínusz 0,0116 és 0. Na most ezeket 10.000-rel kell beszorozni, vagyis a gyorsulások most már kezdenek komolyak lenni, ugye? Itt 4 jelke, 1, 2, 3, 4, ez úgy tűnik, hogy 30 méter per szekundum négyzet lesz, ez pedig 116 és negatív, jó? És akkor elképzeljük, hogy jó van-e berajzolva oda, tehát nem, éppen fordítva van, ez lesz a negatív, és ez lesz a pozitív, jó? Tehát mínusz 30, mert ott volt negatív, és plusz 116. Ezért is jó, hogy az ember felrajzolja, rögtön látom, hogy az x-koordinátának kell negatívnak kell lenni, a gyorsulásnak az y-nál pozitívnak. Jó, ez ennyi méter per szekundum négyzet. Na most teljesen hasonlóan kijön az akkor, hogy a C pontnak, a kettes testhez tartozó C pontnak, mivel az epsilon 2 az nulla, és a mínusz omega 2 négyzetszer RBC-ben ezek a tagok itt mind nullák. Tehát ez nulla vektor, ez pedig az omega 2 négyzet szintén nulla. Ez ugyanannyi lesz, mint az AB. Vagyis a C pont gyorsulás az ugyanúgy mínusz 30, 116 és nulla. Jó? Méter per szekundum négyzet. És akkor most jön másrészt a relatív mozgás. A másik oldalról. És ugye itt meg úgy jön neki, hogy a C2 az egyenlő az alfa C2, tehát a relatív gyorsulás plusz a szállító gyorsulás, az AC2 szállító, plusz az AC2 Coriolis. Jó? Na most megint, az AC2 tudjuk, hogy az abszolút gyorsulás ennyi kell, hogy legyen. Az alfa C2-ről azt tudom, hogy biztosan vízszintes irányú. Az AC2 szállítóról be lehet látni, hogy nem lesz más, mint az AD, mert nincsen szöggyorsulás és szögsebesség, és a hármas testnél, és a Coriolis is nulla lesz, mert nincsen szögsebessége a hármas testnek, és így a kétszer omega kereszt V relatív az pont az lenne. Vagyis az eredmény ugyanaz, mint a sebességeknél, tehát kicsit csalókán egyszerű azért ez a példa végül is, csak jó gyakorlás volt arra, hogy a fogalmakat gyakoroljuk. A gyorsulás az ugye, a relatív gyorsulás az mínusz 30 méter per szekundum négyzet lesz, és ami nekünk nagyon fontos, a D, tehát a szelep, bocsánat, ez most skalár, nem vektor, jó, erre figyeljenek ZH-ban is, hogy ne kavarják a vektor meg a skalár. Skalár AD, az pedig fölfelé mutat, és 116 méter per szekundum négyzet. Jó? Na mostan B hullámmal megismétlik. Teljesen egyszerűen lehet látni, hogy az AC2-re az fog kijönni, hogy az, mint az AB hullám. És ugye az, ez a koordináta megmaradt 30-nak, ez átalakul plusz 0,52-re, az megvan szorozva mínusz 10.000-rel, az mínusz 52 lesz. Tehát megmarad mínusz 30 méter per szekundum négyzetnek, itt viszont mínusz 52 méter per szekundum négyzet fog megjelenni. Most ezt ugye fejbe csináltam, úgyhogy ide sétálok azért a füzethez, hogy nehogy elszúrjam. Mínusz 30 és mínusz 52, így van. És ezzel lesz a gond. Mert ugyan a C2-nek a relatív gyorsulása az kit érdekel, hogy ilyen irányba megbeszéltük, hogy úgyis az egy képzeletbeli tömeg a kettes, de az AD az ugye mínusz 52 méter per szekundum négyzet lesz, ami azt jelenti, hogy 5G gyorsulással kellene refelé mozognia. Tehát azt messze ne várjuk el, hogy ez a saját súlya miatt majd szépen vissza fog ereszkedni ez a szelep. Erre nagyon kemény rugókat kell rátenni, ami ötszörös gyorsulással tudja ezt majd lefelé nyomni. És ez a probléma a Forma 1-es autóknak a nagy fordulatszám motorjánál, és ezért nem tudják azt már acélrugókkal megoldani, mert egyszerűen nem létezik abban a tartományban olyan megoldás, amely ezt meg tudnák csinálni. Tehát ezért kell a szeleprugó. Jó? Tehát ez egy ilyen nagyon egyszerű kis számítás volt, aminek az lenne a lényege, hogy azt kezdjék el érezni, hogy maguk ezt sokkal jobban értik, mint bárki más. Ugye, mert mások azt látja, aki vezető, hogy ott van fordulatszám mérője most már minden autón, és ott 6-7-8 ezer környékén van egy ilyen piros csík rajzolva. És ha megkérdezik, hogy az miért piros, hát biztos azért, hogy oda nem kell menni. Ugye, hát valóban nem kell menni, mert ugye úgy lehet tönkretenni a haverunknak a Mercedes-ét, vagy akármilyen kocsiját, hogy kimegyünk az autópályára, jó fölpörgetjük, mit tudom én, most itt nem szabad 200-an menni, de jó is lenne, visszatesszük hármasba, hogy beleerőltetjük, vagy netán kettesbe, kicsit nehéz lesz benyomni. Benyomjuk, tehát fölengedjük a kuplungot, és akkor bang, bevágja oda a fordulatszámot. Persze próbálnak ugye az igazán jó kocsikra, most már próbálják mindenféle védelmi rendszer beépíteni, ez ne fordulhasson elő, de ez az, amikor valaki túlerőlteti a kocsit, és egy ilyen erős visszakapcsolásnál beszalad a fordulatszámére a pirosba, akkor ott megérintette a dugattyú a szelepet. Onnantól kezdve az lesz érdekes, hogy a motor fogyasztása fölmegy a kétszeresére, teljesen leesik, nem akar gyorsulni, és hát barom nehéz szétszedni, és ugye szerepet cserélni, ez már soha nem lesz olyan, mint újkorában. Úgyhogy így lehet tönkretenni egy autót. De mindenesetre ezt érezzék mögötte, jó, hogy mindez emiatt van, mert ott már olyan nagyok a gyorsulások, hogy a szeleprugók nem bírják visszanyomni a szelepet a megfelelőre, és nem tudnak olyan szeleprugót tervezni, hogy ezt meg tudná oldani. Ként akinek jár az agya, és akar újabb szabadalmakon gondolkodni, azt pedig csinálhatja. Na, akkor most lesz 15 perc szünet, és utána kezdjük a newtoni kinetikát. 15 perc. Foglalok helyet, kérem. Sajnos lemerülőben van az elem ebbe a izébe, és eddig mindig hoztam magammal tartalékelemet, de most nincsen benne egyik se. Úgyhogy lehet, hogy menet közben el fogok halkulni. Vagy nem tudom, mi a fene lesz. És ez valami töltős ugyanúgy, hogy elvileg ezt töltik, de a töltősebben még kevésbé bírják egy idő után. Na, reméljük még ezt a 30 percet kibírja. Most jön a kinetika, jó? És először ugye az anyagi pont kinetikájával fogunk foglalkozni. És amikor azt írom, hogy dinamika, akkor az már azt jelenti, hogy benne van a kinetika is, meg a kinematika is. Tehát most már az egészről beszélünk együtt, jó? Anyagi pont kinetikája. Jó, tehát nem keverendő össze a kinematika és a kinetika. És természetesen az egész rész, ez ugye Newtonról szól. És be kell vallom őszintén, hogy én annak idején hallgató koromban ezt úgy egyáltalán nem fogtam fel. Egyrészt azt se értettem, most, hogy Newton mikor is élt, és hogy mit is csinált, meg azt, hogy tömpen milyen fantasztikus dolog, amit kitalált. Sőt, azt lehet mondani, hogy az miért van az, hogy tényleg az eddigi, nem akarom mondani, hogy őt tisztelik a legjobban, de tényleg akinek a legnagyobb ugrást, vagy legnagyobb lépést kellett absztrakciós szinten csinálni, illetve azt kell mondjam, az összes többi azután is már mindenkinek könnyebb volt, mert már egyszer Newton csinált valami fantasztikus dolgot, és már mintát adott rá, hogy hogyan lehet dolgokat kitalálni. Önmagában az érdekes, ugye, hogy most lehet rajta, hogy ez régen volt, vagy nem régen, ő 1642-től 1727-ig élt, és csak hogy utaljak rá, hogy mennyire, hol tartott még a világ akkor, amikor ezeket a dolgokat kitalálta. Ugye még vitatott, hogy ő most tömpen 42 vagy 43-ban születette. Ugye ez azért van, mert a Gergely naptárt ugye a katolikus egyház már bevezette korábban, és akkor ott ugrottak vagy 11 napot, vagy nem tudom mennyit a naptárba. Tehát még ennyire pontatlan volt a számítás, és még a naptára, mert még a föld gömbölyűségével, meg az egyebekkel, meg a nap körüli keringéssel vacakoltak, és azt számolgatták a tudósok. Angliában, mivel azok össze voltak veszve ugye a katolikus egyházzal, ők később csinálták ezt az átállást, és Newton még a régi naptár szerint 1642. december 28-án, vagy mikor született, de az új naptár szerint már 1643-ban kellett volna születnie, és ezt közben aztán az angolok is átváltották, úgyhogy ilyen időket éltünk még annak idején. Másrészt pedig az egész dolog, amit ő kitalált, az tömpen alig több, mint 300 éves, és ha erre gondol az ember, akkor meg úgy azt is mondja, hogy meglepő, hogy tulajdonképpen csak ennyi idő óta tudunk ilyen dolgokat. Nem véletlen az, hogy ez akkor történt, nem véletlen az, hogy az egész ipari forradalom, meg az ipari fejlődés az ezzel párhuzamosan, vagy ez után indult be körülbelül. Nem lehetett volna egyre gyorsabban mozgó gépeket elképzelni, tervezni, hogyha azt a hagyományos szemletet használjuk, ami ugye akkor ez az arisztotelészi szemlélet volt, aminek az volt az alapja, ugye, hogy és aztán filozófusok rágódtak vég nélkül, hogy ahhoz, hogy valami állandó sebességgel mozogjon, ahhoz erő kell, mert ugye mindenki, amikor húzott a földön valamit maga után, már kiskorától kezdve, akkor érezte, hogy ez húzza, csak úgy gondolta, hogy ahhoz, hogy ő egyenletesen sétáljon, ahhoz erő kell. És a filozófusok ugye meg abba csavarodtak be, hogy a nyílvessző az miért repül a levegőben. Mert hát a nyílvessző az röpül, és közben éppen nem tolja senki, és akkor mindenféle ma már ilyen tök nevetséges magyarázatokkal álltak elő, hogy hát az azért van, mert a nyílvesszőnek az eleje hegyes, a végén meg tollak vannak, és akkor az elején elugrálnak a gáz meg a levegő molekulák, hátul meg belebújnak, és azok tolják előre. Tehát ma már tényleg az ember röhög rajta, hogy létezik, de hát valahogy ez olyan ellentmondásos volt, és ebben abszolút nem tudtak rendet rakni. Persze tudósok közben kísérletezgettek, ugye Galilei potyogtatott a toronyba dolgokat, meg Lejtőn gurigázott mindenfélét, és nézte, hogy most kezd lemerülni, és nézte, hogy de érdekes, hogy éppen a páratlan számok az arányai, hogy gurul le a golyó, és a metronommal rajzolta a krétával, tehát hogy kezdett valamit sejteni, hogy itt a mozgásoknál, a gyorsulásnak olyan fontos szerepe van, de azért ez mégiscsak Newton volt, aki ezt először rájött, és ugye 1687-ben írta ezt a híres cikkét, ugye, ami a világ ma is létező, és a ma legrégebbi tudományos folyóirata, ez a Transactions of the Royal Society, ugye régen a tudósok leveleket írtak egymásnak, és amikor Angliában megalakult az akadémia, amit ugye királyi társaságnak neveztek, akkor 1686, jó, akkor adta le, de 1600, igen, Newton adta le, és aztán maga ezért meg 1687-ben jelent meg. Remélem, hogy ez nem a dátum miatt van, mert a... Tessék. Tudnék, voltam ugye az Angol Akadémián, és akkor megkértem, hogy hat fényképezzem le ezt az eredeti kiadványt. Ugye ez volt a címe, hogy Filozófia, Naturalis Principia, Matematika, tehát a természet filozófiának matematikai elvei, vagy valami ilyesmi című dolgot adott le ő, és hát ezt 1687-ben jelent meg, na itt van, jó, hogy római számokkal kivonni, 1687, csak 1686-ban adta le. Nagyon sokat vitatkoztak rajta. És nagy ellenlábasai voltak, például egy generáció idősebb volt nála Hooke, ugye, akire a Hooke-törvény van elnevezve, és nagyon sokat vitatkoztak Hooke-nak, ez borzasztóan nem tetszett, amit Newton csinál, főleg a gravitációs erővel, meg egyebekkel. Az igazság az, hogy ma már kicsit olyan furcsa, és egyébként Hooke-nak is most találták meg az eredeti kéziratait, az is ott van a Royal Society-be kirakva, és az ember nem érti, hogy mi a fene lehetett a Hooke-nál, és ez olyan hüde nagy dolog, hogy most úgy tanuljuk, hogy szigma egyenlő epsilon szor ilyen skalár alakba, vagy hogy hát, vagy egyszerűen egy rugónál, ugye, ha kétszer akkor erővel húzom, akkor kétszer annyira nyúlik meg. Hát egy ilyen lineáris rugóban mi volt ebbe olyan hüde nagy lövés, hogy ezt az akkori egyik legnagyobb tudósnak kellett rájönnie. Valami oknál fogva ez nem volt triviális, amikor ezt franciára lefordították, az első fordítás úgy készült, hogy ha valamit egy rudat kétszer erővel meghúzunk, akkor kétszer vastagabb lesz. Tehát a fordító az egyszerűen félrefordította, és neki ez valahogy gondot okozott. De az érdekes az persze nem ez okozott gondot, a gond az volt, hogy az erőt pontosan hogy definiálják. Hooke-nak nem az volt az érdem, hogy ezt az arányosságot rájött, hanem az, hogy ezen keresztül magyarázta, hogy mi az erő. Ugye, ahova az ember oda teszi az ujját és fáj, meg amikor az ember húzza, és akkor úgy érzi. Szóval ez az erő, ez egy viszonylag absztrakt fogalom, szóval ez nem egy olyan triviális dolog. Na most, nagy vita volt rajta, és ezt először ugye törvényeknek nevezték, ami egy jó félrevezető fogalom, de mivel a matematikai logika még nem tartott ott, hogy megkülönböztessen, ugye maguk most már tanultak axiómát, definíciót, tételt, meg egyebet. Ma már tudjuk, hogy ezt axiómának kell tekinteni, és nem törvények. Tehát ezek a mai terminológiával nézve, ezek axiómák, amiket ő ebben leírt. Amiben van egy borzasztó furcsa dolog, ugye attól, hogy axióma, attól, ugye ezt matekból is tanulták, ezt el kell fogadni. Ezt nem lehet bizonyítani. És ez azért elég sokakban ilyen meghasonlást eredményez, de most akkor ez igaz-e, vagy nem igaz? Ugye, mert nagyon sokszor lehet ilyeneket olvasni, majd itt mutatom is a levezetéseket, hogy hát azért a Newton axiomákat is ugye piszkálják, meg támadják, meg tévében is elhangzik, hogy félrevezetik az ifjúságot, mert azt mondják, hogy ez törvény, pedig ez nem is törvény, hanem axióma. Persze, ezt elismerjük, hogy axióma, tehát nem tudjuk logikai úton bizonyítani. Utána Newton, utána franciák 100 éven keresztül mindáron ki akarták hozni matematikailag, hogy amit Newton szerint, ez kijön, és ez igaz. Nem, sajnos azt kell, hogy mondjuk, sajnos ez a helyzet. Egyszerűen a tapasztalatunk mutatja az utóbbi 300 évben, hogy már pedig ez így van. Akárhányszor, akármilyen pontosan mérjük meg, mindig úgy jön ki, hogy ez igaz. És ez egészen tartott addig, amíg ugye az elemi részecskék meg a fény problémáig, és akkor jött Einstein, akinek már olyan, megint könnyebb dolga volt, mert tudta, hogy Newton milyen absztrakciót hajtott végre, és csinált egy újabbat. Tehát ma már ez ugye általánosítva és relativitás elmélet úgymond túllépte a newtoni mechanikát, de nem úgy lépte túl, hogy azt mondta, hogy nem igaz, hanem azt mondta, hogy csak határátmenetben igaz, tehát úgymond pontosította bizonyos értelemben. De a méréseink azt mutatják, hogy ez igaz. Lehet persze kicsi méréseket csinálni, és akkor lehet mondani, hogy most attól, hogy megmérem az inga periódus idejét, meg egy coupingát, meg egyebeknek is, ez tökéletesen kijön, és ez a mérhető pontosságon belül tökéletesen mindig visszaadja azt, amit Newton az axiomáiban ugye leír, hogy hát ez lehet, hogy csak azért van, mert mi nem tudunk elég pontosan mérni. Akkor fölmerül, hogy mi volt a legpontosabb mérés, amit ez ügyben eddig csináltunk. Érdekes módon még pár 10 évvel előtt is azt mondtuk, hogy a legpontosabb mérés az a holdra szállás volt. A holdra szállásnak a megtervezése 1969-ben ugye az olyan precíz számításokat kellett csinálni, rá nem is lehetett előre kipróbálni, és tökéletesen működött. Ugye meg lehetett benne bízni, hogy ez tényleg úgy van. Apollo 13 filmet nézték, nézzék a filmeket mindig ilyen szemben. Emlékeznek arra észre, amikor jönnek visszafele. A csodába, ezt ki is vágtam, csak akkor most nem állítottam be a hangot hozzá. Jó, ezt majd akkor legközelebb lejátsszuk. Azt mondja ugye a parancsnok, visszafelé ugye már a Holdcomban lévő kevés üzemanyaggal kormányozták magát, az Apollo 13 nem tudott leszállni a Holdon, csak megkerülték és jöttek vissza. És ugye egy ilyen mai kalkulátor képességű számítógép volt csak a fedélzeten, de már áramuk se volt, mert lemerült az összes akkumulátor, meg minden, csak az utolsó pályamódosítást a maradék üzemanyaggal, amit ugye azért kellett megcsinálni, hogy nehogy túl merőlegesen érkeznek a Földre, mert akkor el fog égni a hőpajzs, mert akkor olyan nagy lesz a hőpajzs, és nehogy túl laposan érkeznek a légtérbe, mert akkor meg ki fognak pattanni. Tehát egy elég nagy szöktartományba kellett beletalálni, de azért ezt nekik kellett ezt az utolsó pályamódosítást csinálni, az utolsó maradék üzemanyagukkal. És akkor ez egy ilyen drámai jelenet a filmben, amit ugye egy az egyben megvan magnószalagokon a Houston űrközpontból, meg minden el, hogy ez a valóságban is tényleg megtörtént. És akkor ugye a végén, amikor semmi más tájékozás nincs, akkor nézik a Holdat, meg a Földet, meg hol van a Nap, meg az űrhajó, és akkor ebből próbálják megsatszolni, hogy mégis milyen irányba kell menniük, és mindenféle földről küldött becslésekkel, meg egyebekkel számolgatják, és amikor megtörténik ez az utolsó pályamódosítás, akkor azt mondja a parancsnak, hogy now we are all in Newton's hands, vagy valami ilyesmi. Tehát mostantól kezdve Newton kezében vagyunk. Tehát ha a Newton törvények igazak, akkor jó helyen fogunk leesni, és nem lesz semmi bajunk, és hát tényleg igazak voltak, és tényleg úgy jöttek vissza, hogy jó helyre estek. Ma már ugye sokkal pontosabb számításokat is megcsináltunk. Ma a legpontosabb próbája a Newton törvényeknek az volt, amikor a Szaturnusznak az egyik holdjára, vagy nem tudom, kis holdjára csapódott be valamelyik műhold. Tehát olyan őrült messzeségben, olyan pontosan kiszámolni, hogy ez tényleg oda, olyan sok értékes jegyre kellett stimmelnie a számításnak, ez elképesztő is, és ez is igaz. Na most ezzel együtt persze mindig van, aki töri a fejét, hogy ez mégsem biztos, hogy úgy van, meg miért pont a gyorsulás első hatványa, meg nem tudom micsoda. Majd ezekről beszélünk is, de itt tartunk, jó? Lehet próbálkozni mérésként, nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az ember ennél jobban talál. Annak idején, amikor Newton ugye vitatkozott ezzel, mert hát akkor is le tudták írni azért a csillagok mozgását is, meg addig is terveztek szövőgépet, meg voltak lovaskocsik, meg még, tehát azért valamilyen szinten volt a technika, meg építettek hatalmas katedrálisokat, meg évegyelszor, azok álltak, tehát az egészen más, mint mozgó dolgokat csinálni. Szóval meg tudták ezeket csinálni, de de nagyon bonyolultak voltak az elméletek, tehát a csillagászat, ugye mindenféle örvények meg fogaskerekek forogtak az égen, és magyarázták, hogy mikor hol jön föl, de a Hold az kivétel, meg a Szaturnusz, meg a Jupiter is kivétel, azok meg ilyen forgás szerint mozognak, meg az meg amúgy mozog, szóval mindenféle bonyolult elméletek voltak, de egy kinematikai elmélet volt, úgymond nem volt az oka az egésznek megmagyarázva, és Newtonban az volt a fantasztikus, hogy összekapcsolta ezt a kettőt, a csillagászatot, meg azt, amit a Földön elhajítunk, egy kavicsot, meg ugye esik le az almafáról, meg hasonlók. Ugye ez volt az ő híres rajza, ne felejtsem azért a Helli üstököst. Jó, ugye ő neki, mivel nem akarták elfogadni azt, hogy igaz, amit mond, azt találtak, hogy neki kell egy olyan mérés, ami azt mutatja, hogy a régi elméletekkel nem lehet magyarázni, csak az övével. És elkezdett olyan csillagászati megfigyeléseket keresni, amik nem illettek bele ebbe a fogaskerekes, örvényes, igen, folyik az éter, meg nem tudom milyen elméletekbe. És ez a Helli üstökös volt, amit előtte, nem tudom én, 50-60 évvel figyelett meg egy csillagász, és azt találta, hogy ez nem egyetlen egy ilyen fogaskerék pályára se illik rá a Helli üstökösnek a pályája. És akkor ezt Newton kiszámolgatta ugye a saját módszerével, és megállapította, hogy most nem akarok hallani, hány évenként jön ez vissza, 71 vagy 75 vagy valami ilyesmi évenként jön ez vissza, egy nagyon elnyújtott ellipszis pályán mozog a Helli üstökös. Ezt ő szépen kitudta számolni, és megjósolta, hogy 13 év múlva ez a különbségítés újra fel fog bukkanni. És végül is az Angol Akadémia ebben nyugodott bele, azt mondták, jó, akkor ezt most publikáljuk, aztán várunk 13 évet, megnézzük. Ha tényleg visszajön a Helli üstökös, akkor Newton okosabb, mint mi vagyunk, mert valamit meg tudott mondani, amit az összes többi elmélet eddig nem tudott megcsinálni. Független attól, hogy egy csomó gépet is sokkal jobban fogunk tudni tervezni, de hát ezt akkor még nem érték át, hogy nem érezték, hogy milyen lesz ennek az egész technikai fejlődésre a jelentősége. És visszajött. És amikor megjelent ugye Helli üstökös, ez olyan szenzáció volt, hogy Newtonnak igaza van, hogy a napi lapok is írtak Helli üstökösről. Azóta is, most nem tudom azóta, most mit tudom, 6-szor vagy hanyatszor jött, vagy 5-szor jött vissza Helli üstökös, amikor 1990-es évek elején, mindig írnak róla az újságok. És mindenki tele van. Közben szabad szemmel, nem is tudom, hogy látható-e, vagy alig látható, annál sokkal erősebb üstökösök is szoktak jönni. Mégis mindig a Helliről írnak, és manapság az újságíróknak fogalmuk sincs, hogy miért írnak a Helli üstökösről. Mert egy ára üdös szó nem esik Newtonról, hogy tulajdonképpen azt ünnepeljük, hogy Newtonnak igaza volt. Tehát amikor a Helli üstökös viszonylag, akkor mindenfélét mesélnek, hogy katasztrófák jönnek, meg árvizek, nem tudom mi. Nem ez volt, azért volt ez újságír, és az újságíróknak föl van írva, hogy 75 évenként erről tessék írni, csak nem tudják, hogy miért, mert ugye ezt még a nagyapja írta föl, és ő már elfelejtette, hogy most mit kell mondani. Szóval ez a lényege a Helli üstökösnek, és Einstein ugyanezt ismételte meg, mert ő is a saját kis relativitás elméletét egy csillagászati megfigyeléssel igazolta egy ilyen napfogyatkozás idején, tehát neki már megint volt mintája, hogy hogyan tudja a világot meggyőzni a saját elméletnek a helyességéről. Azért ezt az ábrát szenzációsnak tartom, tehát azt, hogy Newton erre rájött, az hihetetlen. Tehát fönn ugye itt lerajzolja ezt, hogy most elképzel, hogy állít fönn egy hegy tetején, és elkezd kavicsokat hajigálni, és elképzelhető, hogy jó nagyokat hajít, és egyre nagyobbakat hajít, és még a 17. században vagyunk ezzel szerint. És elképzelte azt, hogy egyszer olyan nagyot fog hajítani, hogy az elindul a Föld körül, és szépen Föld körüli pályára áll, és észrevette azt, hogy a Holdnak a mozgása az ugyanolyan, mint az itt a Földön elhajtott kavicsé, és hogy ezzel a gravitációs erővel az egészet ugyanúgy le tudja írni, és minden szépen ki fog jönni, és nem kellenek az égre mindenféle forgó izék, hanem ezekkel a dolgokkal ki lehet számolni, és össze tudta ezt a kettőt kapcsolni. Most ebben az a fantasztikus, ugye, hogy ő ezt akkor lerajzolta, és mikor csináltuk ezt mi meg először? 1957-ben, ugye akkor lőtték fel az oroszok az első Sputnikot, amely körbejárta a Földet. Tehát egész odáig tartott, hogy ezt a bizonyos első szökés sebességet megcsináljuk, és tényleg majdnem 300 évvel azután, hogy Newton ezt megjósolta, és az egész űrutazás, meg mindent ennek köszönhetünk, viszont a GPS-től kezdve mindenféle semmi se lenne, hogyha annak idején ő ezt az abstrakciót nem csinálja meg. Ugye, és ennek a hagyományait Angliában kegyetlenül őrzik. Ugye, itt van például ez a diákja, aki leírta ezt a történetet, erről a bizonyos almafás történetre. Ez megint olyan kis legendának vagy mesének tűnik, de hogyha nem látom a diáknak a saját kézzel írt jegyzetét, és nem fényképeztem le, akkor nem hiszem el, hogy, hogy ez tényleg megtörtént. Leírja szépen, hogy after dinner, the weather being warm, tehát este szépen meleg volt, és akkor kimentek a kertbe, and drank tea, ugye még a teát azt így írta, under the shadow, meg a dupla V nincs ott a végén, a four apple trees, csak a négy almafának az árnyékában leültek, and he and myself, amidst other discourse, a he az Newton, ugye, és hát ő, mint a tanítvány, and he told me he was just in the same situation as when formerly the notion of gravitation, the notion of gravitation came to his mind. Tehát itt jutott a gravitáció az eszébe. Why should that apple, miért kell annak az almának always descend perpendicularly, miért kell mindig függőlegesen leesnie a földre, to the ground, thought he to himself. Occasioned by the fall of an apple, as he sat in a contemplative mood. Why should it not go sideways or upwards? És itt van, és akkor törte a fejét, nézegette, ült az ágy szélén, és aztán eljutott idáig, és már ennek köszönhetjük ennek a gondolatoknak, hogy eljutottunk az űrutazásig. Jó, az érdekes az, hogy ugye itt van ez a bizonyos kézirat a Newtonnak, ott van a saját kézi belejavításait, ezt úgy őrzik, egy ilyen szent dolgot ugye az Angol Akadémián. Itt van mellette két vonalzó. Ezeket a vonalzókat Newton maga faragta az egyik almafából, amelyik kiszáradt. És ma is őrzik, hogy ez abból az almafából van, amelyikről leeső almáknál figyelte, hogy miért pont függőlegesen esik le az alma. Szóval ez talán kicsit nevetségesnek tűnik, de sugallja az, hogy aki ezt igazán beleképzelte, az tényleg... Tényleg nagyon-nagyon-nagyon mélyen, szóval ez tényleg egy borzasztó fontos dolog, jó? Amire Newton itten rájött. Na hát, mi is ez a fontos dolog? Akkor írjuk fel még ezeket az axiomákat, jó? Tehát első axioma. Hát most először ugye Newton mindent anyagi pontokkal képzelt elő, még a Földet is anyagi pontnak el tudta képzelni, tehát nagyon egy anyagi pont mindaddig nyugalomban marad, vagy megtartja, és itt jött az első kritikus pont, egyenes vonalú, egyenletes mozgását, egyenes vonalú. Az egyenletes alatt azt értem, hogy állandó sebességű. Egyenletes mozgását, amíg rá erő nem hat. Jó, tehát ez a bizonyos, az első axiomában ez a bizonyos nyilvessző problémára tett pontot, valami röpülhet úgy, hogy nem hat rá erő, és attól tud állandó egyenletesen. Persze most másképp is nyilvessző, ugye parabolapálya, meg gravitáció, meg egyebek, szóval ferdehajítás, ezt majd tanuljuk, de a lényeg az minden esetre, hogy az állandó sebességű haladáshoz nem kell erő. Ez tényleg problematikus, mert itt a Földön mindig van közegellenállás, meg egyebek, és ezt nehéz volt elképzelni, és ez okozta tulajdonképpen a gondot. Na most ez rögtön, akkor egy kicsit az eleje most olyan, mintha ilyen matematika lenne. Tehát az egész mechanikát föl lehet ilyen axiomatikusan építeni, tényleg a matematikai logikának a szabályai szerint. Az első ilyen definíciónk az inercia rendszer lesz. Az olyan vonatkoztatási rendszereket, amelyekben az első axióma igaz, inercia rendszereknek nevezzük. Na most ez megint egy kicsit ilyen önmagával magyarázós dolognak tűnik, nem olyan egyszerű esze, ugye arra próbál ez utalni, ez az egész definíció, hogy mi, amikor például itt a Földön gépeket tervezünk, akkor nagyon sokszor a Földet tekintjük inercia rendszernek. De azért, hogyha valaki repülőgép műszereket fog tervezni, vagy most hirtelen nem jut eszembe más példa, már előfordul, hogy nem szabad ilyen hétköznapi dolgokban sem a Földet tekinteni ilyen egyszerűen, hanem a napot kell inerciálni, és már a Föld mozgása is fontos. Vagy először csak a Föld forgása, aztán a Földnek a napkörüli forgása. Tehát ez különböző, ez különben különböző közelítések, és a mérnökök is, amikor tervenek, különböző közelítéseket alkalmaznak, maguk jó részt a Földet fogják inercia rendszernek tekinteni, de azért ez nem pontos, és azért ezzel tisztában kell lenni, hogy megint kívülen megyünk, nagyobb léptékbe, akkor ezen változtatni kell, jó? Tehát ez például lehet a Föld, vagy nap, és így tovább. És természetesen, hogyha a tejútrendszer mozgását akarjuk leírni, akkor még tovább megy az egész. Hát akkor van ez a bizonyos galilei transformáció, hogy ha egy rendszer inercia rendszer, akkor a hozzá képest állandó sebességgel mozgó rendszerek is mind inercia rendszerek, ezeket tudjuk. Inkább írjuk még föl a kettes axiomához szükséges definíciót, ez pedig ugye, amit a mérnökök impulzusnak szoktak nevezni, de középiskolában most már a fizikusok a lendület szót használják rá, jó? Tehát az anyagi pont impulzusa. Ez zárójában odaírom, hogy ez, amit fizikából úgy tanultak, hogy lendület. Jó? És ezt nagy ível fogjuk jelölni, és ez nem más, mint a tömegnek és az anyagi pont sebességének a szorzata, a mértékegysége az kilogramm szor méter per szekundum. Jó? Tehát ez az anyagi pontnak az impulzusa. A deriváltját, az pedig, hát vagy úgy fogjuk hívni, hogy impulzus derivált, vagy néha szokták kinetikai mennyiségnek is nevezni. Tehát a deriváltja, az az I pont, az, hát persze vigyázni kell, ezt szorzatfüggvény szerint kell deriválni, és akkor ezt úgy kéne kiszámolni, hogy az M pont szor V plusz M szer V pont. Persze a V pontot már megtanultuk, hogy az a tömegszer gyorsulás, tehát ez a V pont, hogy az a gyorsulás, tehát a V pont helyére írhatjuk azt, hogy a gyorsulás. Itt az M pont, a tömegnek az időbeli változása, ez már nem egy triviális kérdés, hogy ez pontosan mi is és hogyan kell kiszámolni. Itt mi nekünk ebbe a szilárdtest mechanikába ez általában nulla lesz. Olyanokkal fogunk számolni, aminek állandó sebessége. Tudjuk, hogy többek között azért nem hittek sokáig abba, hogy ezt valaha az emberiség meg tudja csinálni, hogy ezt az első szökési sebességet, mert elfelejtettek az M pontot figyelembe venni. Ugye a rakéta mozgás nagyon fontos, hogy az üzemanyag mennyiség az csökkenni fog, miközben halad előre, és hát ezt a rakétás példát mindenki ismeri. Majd amikor áramlástan tanulnak, akkor állandóan M pontokat fognak számolni. Nagyon gyakran ez a tag lesz nulla, és áramlástanból ezzel fognak rengeteget foglalkozni, ezzel a bizonyos M ponttal. Az áramló közegnél ez borzasztó fontos lesz. De itt a szilárdtest mechanikában ez általában nulla. Ez az M pont, ez általában nulla. Azért itt sem mindig. Aki liftet tervez, annak lesz ezzel gondja. Mert a lift az ugye tekeri fel a kábelt, és aki, pláne ha magas épületbe tervezünk liftet, ott a tömeg, ami mozog együtt a lifttel, ugye az változni fog. Trükkös példák, leejtek egy láncot, akkor a lánc az hogyan gyorsul, ahogy esik lefelé, ugye mindig a gyorsuló résznek a tömege változik. Tehát ilyen kötelekkel, láncokkal, meg egyszerűen rakétás például, nálunk is előfordul, azért szilárd testeknél is előfordul, hogy ez van. Ezért inkább csak azt mondom, hogy általában nulla, de áramlástan, jó, majd emlékeznek rá áramlástamból, hogy ott nem. Ott nagyon fontos lesz. Tehát itt nagyon sokszor az I pont helyére azt fogjuk írni, hogy M szer V pont. És akkor most a második axiomát hadd írjam még föl, az nagyon egyszerű, csak egy képlet. Jó, ez egyszerűen úgy szól, hogy I pont egyenlő F-fel. Jó, tehát ez a bizonyos impulzus derivált, ez megegyezik F-fel, ahol F a szuperpozíció elve szerint Ugye ez a vektori eredője az anyagi pontra ható erőknek. Tehát ki lehet így számolni, hogy 1-től n-ig fk az anyagi pontra ható erők vektori eredője. Pontra ható erők vektori eredője. Jó, hát ennyi a második axióma, ebből fogunk majd rengeteg mindent levezetni, és a harmadik axióma lesz ugye az, amit már mondtam, hogy az erő és az ellenerő. Ez megint nagyon egyszerű, és nyilván középiskolás fizikában is tanulták, tehát ez csak egy fél mondat. Harmadik axióma, és ezzel kész is vagyunk az axiomákkal. A testek, de nem, ez még nem testek, csak anyagi pontok, tehát két anyagi pont egymásra hatása. Két anyagi pont kölcsönös egymásra hatása. Ezt szokták ugye úgy is nevezni, hogy erő, ellenerő. Kicsit szerencsétlen elnevezés, de szemléletes. Tehát egymásra hatásra, egymással egyenlő. Közös hatásvonalú, ellentétes értelmű. Jó, ezt, amit mondtam már, hogyha egymásnak szalad egy autó, meg egy teherautó, a közé dújjuk az ujjunkat, akkor ugyanazt az erőt érezzük, jó? Csak az iránya más, attól függően, hogy nem. Na, hát ezekkel fogunk foglalkozni a fél évnek a második felében. Köszönöm szépen a figyelmüket!